Kapocs ifjúságsegítő magazin következik. Útközben. Vajon miért pont arra indult el? Havas Miklóssal beszélgetünk ez alkalommal róla. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia András, köszönöm a meghívást.
Örülök, hogy itt vagy, különösképpen azért is, mert egy sorozat egyik újabb szereplője vagy. Én nagyon szívesen kérdezem a fiatalokat, miközben útközben vannak, és úgy tudom, hogy te is útközben vagy. Már nem vagy középiskolás, mert nem tavaly érettségiztél, jól emlékszem.
Tavaly
érettségiztél, és most jársz valahova, valami egyetemre.
Igen, pontosan.
Nincs kedved egy pár mondatban bemutatni magad, aztán nekiesünk a te történetednek egy pár szó, hogy a hallgató el tudjon téged képzelni, ha már nem lát.
Rendben. Vas Miklós vagyok, 19 éves, Budapesten születtem, és jelenleg Erlangenben élek, Bajorországban, ahol egyetemre járok, a FAU-ra, Friedrich Alexander Universität, és egy kollégiumban lakom.
Ennyi. De hogy kerültél oda?
Hát úgy kerültem oda, hogy én Nürnbergbe még középiskolásként, tehát tizedik osztályban 3 éve mentem ki csere programra Nürnbergbe, és ott megismertem egy nagyon aranyos családot, egy orvos házaspárt és az ő gyerekeiket, és ők végül is ők ajánlották, hogy hát akkor miért ne próbálnám ki, ha végül is elég jól beszélek németül, tehát már akkor volt felsőfokú nyelvvizsgám, és hogy hát próbáljam ki, tegyek egy kísérletet, és megtetszett, nagyon aranyosak voltak ők is, meg támogatóak, meg több német barátunk van, ismerősünk, akikkel így rendszeresen kapcsolatban vagyunk, és szóval ez volt a fő ok.
Te mennyi ideig voltál cserediáként?
Ja, csak egy hétig. Ez nagyon rövid volt.
Akkor elég intenzív hatású volt az egy hét ezek szerint.
Igen. Intenzív volt.
Igen, csak hogy ezt a helyet tudod, hogy hova kell menni, az egy tény, de hogy merült fel? Egyáltalán én úgy tudom, amikor az ember érettségizik, akkor nagyjából készül arra, hogy valami csinál az életében, valami irányt keres. És azt kérdezem, hogy ez az irány? Ez miért
hát,
pont ide?
Ha most arra érted, hogy külföldön szeretnék élni?
Egyáltalán ugye pályaválasztásról van szó, ugye az ember elő vagy utóbb elindul. Első nagy döntés az, hogy az ember tovább tanul-e, vagy nem. Azt gondolom nem volt kérdés.
Az nem volt kérdés, igen. Szóval az már családi háttér miatt sem volt kérdés, mert ugye mindkét
szülő... Az mit jelent a
szülőt? Hát a nagyszüleim is már diplomások, tehát a nagypapám, ő... Hát nekem ő egy ilyen nagy példaképem.
Igen.
Mert ő ózdi munkás soron nőtt fel, és onnan lett főiskolai tanár. Uh-huh. Szóval ezt azért nem, azt gondolom nem sokan
csinálnák utána.
Csinálnák utána. Uh-huh. Borzasztó kitartó volt, és egy nagyon, nagyon aranyos ember. Nagymamám is tanár, és a szüleim meg mindketten jogászok, édesanyám meg most már lelkészként is dolgozik, ugyanis evangélikus hittudományi egyetemen végzett, másoddiplomás képzés részeként, és akkor így belekezdett ebbe is, amiért szintén nagyon felnézek rá, meg tisztelem, mert azt gondolom, hogy 40 fölött még egy új egyetembe belevágni, azért le a kalappa.
Lehet utána csinálni.
Lehet, igen.
De azt mindenképpen kérdezem, hogy attól még miért pont ez az irány? Mert ugye én úgy tudom, hogy Magyarországon te jelentkeztél egy egyetemre, ott föl is felvételt
igen,
is nyertél.
Igen.
És mégsem
pontosan.
Oda jársz.
Hát engem itthon fölvettek a Pázmány pszichológia szakjára, és itt most egy évet passziváltattam. Ami azt jelenti, hogy szeptembertől tudnék kezdeni, ha úgy döntök, hogy hazajövök.
Értem.
És most ott kint meg angolt és szociológiára járok, de hallgatok be más előadásokra is. Aha. Tehát én voltam már jogi előadáson, voltam teológiai előadáson, megyek majd pszichológiai előadásra, és tehát tényleg most így feltérképezem. Aha. Az egyes tudományterületeket.
Igen, csak nekem az egész nehéz felfogni, mert ugye elmegy az ember, hogy jelentkezik egyetemre, felvételt nyer pszichológia szakra, az is egy kérdés, hogy miért pont pszichológia. Például aztán megyek a többire is, csak hogy miért pont pszichológia.
Jó. Hát nekem kettő fő szak volt így a fejemben, igen. A jog vagy a pszichológia, uh-huh. Mert mindkettő nagyon érdekel, amúgy a teológia is érdekes, vagy sok minden, nagyon sok minden, itt tág a spektrum, de ez a kettő volt, tehát a jog és a pszichológia fő, de és ezt a pszichológiát jelöltem meg első helyen.
Világos.
És végül is ez azért, mert én nagyon mindig is szerettem így emberekkel foglalkozni, velük beszélgetni, vagy adott esetben segíteni nekik, és ez volt a fő indíték.
Ez a fő indíték, de mégsem ezen maradtál, hanem elmentél egy általánosabb területre, mert azt mondod, hogy milyen szakra jársz, szociológia és angol szakra.
Igen, igen. Hát most ezt a szociológia angolt, ezt én nem azzal a szándékkal kezdtem el, hogy én így végzek, hogy így fejezem be. Ezt leginkább ezt az évet leginkább az önállósodásra és a nyelvtudásom fejlesztésére fordítom. És aztán meg egy kicsit ilyen teszt is, hogy mennyire tudom megállni a helyem, mennyire jó nekem egyedül kint, mennyire bírom én ezt, és ezért az egy szabadság, hogy gyakorlatilag két ajtó van nyitva. Haza is jöhetek, és akkor tanulhatok pszichológiát, vagy ami még egy lehetőség, hogy ott jelentkezek pszichológiára.
Mondjad! Még van, ami van a fejem.
Ennyi volt.
Azon jár a fejem, mert ugye azért mégiscsak ez egy érdekes változat, ugye egy pszichológia szak, amit félretettél, miközben ez volt az első. Igen. Elmentél Németországba, azt mondtad önállosodásra.
Igen.
Azt mit kell ezen érteni?
Hát ezen több mindent is lehet. Elsősorban azt, hogy tesztelni, hogy egyedül hogy állom meg a helyem, és hogy a szüleimtől távol lenni. Én nagyon-nagyon szeretem a szüleimet, és nagyon hálás vagyok nekik tényleg mindenért. És most úgy éreztem, hogy most megnézem, kipróbálom magam egyedül, hogy mire vagyok képes nélkülük, mire vagyok képes egy teljesen új közegben. És most jelenleg ez történik.
Ez az önállósági része. Tehát most önállóan laksz, kollégium vagy valamilyen
pontosan,
helyen.
Pontosan.
És ilyen módon magadról gondoskodsz, magadat, a pénzedet ma te osztod be, hogy mit teszel, azt is te döntöd, mert mit veszel fel kabátot, ha hideg van, mit nem, ez egy te döntésed. Oké. Okay. Na de ehhez mi köze van az egyetemnek? Lehet ezt enélkül is mondanám az önállóságot. Tehát ehhez most mellett te jársz egy iskolába,
ami
tulajdonképpen az önállósokat valamilyen módon bedextázza, mert feladatok vannak benne, tanulnivalók vannak benne.
De nem, én nagyon szeretek tanulni. Tehát én azért mentem egyetemre, mert nagyon szeretek tanulni.
És mit? Hát mindegy mit?
Nem mindegy mit. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit tanulok. Erre amúgy rá is jöttem, tehát ezért is van az, hogy én több órára járok be, több fakultásra járok be. Aha. Tehát, hogy én most azt szeretném tényleg megnézni, hogy mi az én utam, vagy mi az az én hivatásom. Tehát nem csak egy munkát szeretnék végezni majd 50 évig, ami lehet, hogy 40 év után derül ki, hogy én ebben nem vagyok jó, vagy nem szeretem, vagy valami. Ez nem az én utam, hanem inkább megnézem most, hogy ebbe az egy évbe, hogy különböző tudományterületekre hallgatok be, és figyelemmel kísérem, és érdekel, és tanulok sokat, és remélem, hogy akkor tudok egy jó döntést hozni.
Igen, csak most én rúgózom mindig, mert mindig ilyen vagyok.
Nyugodtan.
Hogy is van ez a... Szóval elmegy az ember egy egyetemre, és tulajdonképpen abból bármi lehet, ugye? Nincs a végén egy szakmai végzettség, legalábbis számodra nincsen, ugye? És te döntöd el, hogy milyen órára jársz be, te döntöd el, hogy mit tanulsz, te döntöd el, miből fogsz fél évben vagy év végén vizsgázni? Ez vagy hogy dől ez el?
Nem, ez úgy volt, hogy én még most vizsgát csak azokon a szakokon írtam, amire járok, a többin csak látogattam órákat.
Ja, értem.
De pont beszéltem tanárokkal, vagy oktatókkal, és ők mondták, hogy ha most a nyári szemeszterben, mert azért vagyok itt, mert szemeszter szünet van.
Értem.
Áprilisban kezdődik az oktatás, és azért tehát beszéltem velük, és lehetőségem nyílik arra, hogy továbbra is látogassak akár teológiai, akár pszichológiai órát, és hogy abból akár vizsgázhatok is. Ugyanis mivel az egyetem hallgatója az ember, ezért ha mondjuk mérnöknek tanul, de érdekli a mit tudom én, angol irodalom, akkor levizsgázhat abból is. Mert bejelentkezik, bejár órákra is, és levizsgázik.
Aha, értem. Csak hozni kell az alapfeltételeket, ugye a óralátogatást, és hát nyilván meg kell felelni a vizsgán.
Igen, pontos.
Tehát akkor magyarul te rakod össze, hogy mit tanulsz, és mit nem. Gyakorlatilag.
Hát igen, ilyen ügyesen, ilyen, így végül is, igen.
Az érdekel, hogy akkor mi lehetnél, hogyha itt maradnál? Szociológiai szakmon semmiképpen nem maradnál?
Nem maradni.
Miért nem?
Mert nem ez a fő vágyam, nem ez a fő érdeklődési köröm, tehát ezt most megnézem, meg tényleg ilyen nyelvfejlesztőként használom, meg örülök, hogy nagyon sok szöveget értek, de én tudom, hogy nekem nem ez a fő utam. See them on the shore. I turn to look once more. And he who knows me not takes me to the belly of darkness. The tears run swift and hard. And when they fall, even the comfort of a stone would be a gain. There was a time when I thought I would have to give up. But I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears run swift and tears will come that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold. To the Almighty, lend me not to him, do as he has unto me. Teach my beloved children who have been enslaved to reach for the light continually. So many times I pray, so many times I pray. Tears run swift and hard, and cold as pain. Even the comfort of a stone would be a gain. Had I not the strength and wisdom of a warrior, I would have to give up. But I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears won't swift and tears will come that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold as pain. I pray to the Almighty, let us not do as he has unto us. Teach my beloved children I've been a slave, but reach for the light continually. Wisdom is the pain, wisdom is the brave warrior.
A Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Vas Miklóssal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy olyan miért pont arra indult el, hisz ő tavaly érettségezett, és most Németországban, Erlangenben, egy egyetemi városban tanul szociológiát és angol nyelvet, miközben itt Magyarországon felvételt nyert pszichológia szakra, a Pázmányra. És tulajdonképpen azért, azzal próbáltam egy kicsit megtudni, hogy tulajdonképpen hogy csinálja, miért pont oda ment, egyáltalán mi az a dolog, amiért ő most egy hosszabb időt ott tölt Németországban, egyetemen. Nyilván ez feltétlenül tudnia kell németül, és most ráadásul angolt is tanul. Önmagában ez egy izgalmas tanulási vonulat. Csak valahogy az volt az érzésem, hogy ebből nincsen ilyen kontúros, karakteres szakma a végén. Tehát, hogyha valaki elmegy pályát választani, az úszómester akar lenni, most direkt olyat mondok, ami teljesen ettől messze van, vagy mondjuk horgász, tehát valamilyen fontos irány, a tiéd inkább általános, igazából csak egy szakirány, úgy is lehetne mondani. A pszichológia ilyen, de a szociológia legalább annyira ilyen. Ugyanakkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen még nem döntötted el. Lehet, hogy itt fogod folytatni majd Németországban a pszichológiát, vagy esetleg hazajössz. Tehát nagy sok bizonytalanság van az egész történetben. És azt tetszik nekem, hogy a Németországban ezt meg lehet tenni az órákon, hogy bármilyen tárgyból be lehet menni, és le lehet vizsgázni.
Igen.
Igen, de ez mennyire segít téged abban, hogy eldöntsd? Ezek szerint nem döntötted el igazán az irányt. Jól mondom?
Hát az irány az most már egyre jobban körvonalazódik. Még most még a
döntés... Egyre inkább körvonalazódik. Igen?
Igen, még a döntés most nem mondanám ki. Értem. Mert nem vagyok benne 100%-os, 100%-ig biztos, de közelebb vagyok hozzá sokkal.
De azért sejtessünk már egy kicsit a hallgatóval, hogy egy kicsit legalábbis ő is gondoljon arra, hogy vajon minden irányba kell téged valami módon feltételezni. Szóval azért segíts már ebbe a ki nem mondott mondatba, és hogy milyen irányba gondolkodhatunk veled kapcsolatosan.
Hát én pszichológiát szeretnék tanulni a jövőben, ez biztos.
Értem.
Uh-huh. És azon belül, hát engem igazából sok minden érdekel, tehát így a face-to-face beszélgetés is, uh-huh. de akár mondjuk azt is meg kipróbálnám, hogy ilyen gazdaságpszichológia egy-két évig. Szóval uh-huh. az még nem fix, de hát majd azért fogok uh-huh. azt hallgatni, hogy meg tudjam ott pontosan határozni, hogy mi a fő érdeklődési irányom.
De a pszichológia tovább is foglalkoztat.
Igen, foglalkoztat.
Értem. Hát amit az előbb mondtál, hogy gazdaságpszichológia, hát nem is tudom, hogy egész pontosan milyen módon lehet azt tanulni. Mert...
Hát igen, jó, hát de hogy lehet alkalmazni, nyilván ilyen nagy cégeknél lehet, de mondom nem, tehát ebben még most nem, ebben nem tudnék most még egy át vagy bét mondani, ugyanis most az még a fő, hogy én pszichológiát szeretnék tanulni a jövőben, és akkor ha majd a tanulmányaim alatt, arról szintén egy döntést hozok. Tehát nem, igen.
Aha. És akkor végre pszichológusként valami szakmát keresel ezen a területen.
Igen. Igen.
Értem. De még nem döntötted el, hogy klinikai pszichológus leszel, vagy pedig gazdaságpszichológus.
Hát még az pontosan nem.
Mit csinál a gazdaságpszichológus egyébként, jut erről eszembe?
Hát ilyen gazdasági trendeket, meg vizsgál, és nyilván az emberi viselkedést ilyen szempontból, de én mondom, még nem vagyok végzett ez szakember, érdek. Tehát nem tudok, nem is szeretnék erről.
Hát
mondta,
ha eljutunk odáig, én meg is fogom ezt tőled kérdezni, mert igazából a közgazdászok legalább annyira úgy érzik, hogy figyelemmel kísérik a gazdasági folyamatokat, és erre külön nagyon sokfajta szakmai hogy is, alapokat és ismereteket raknak hozzá. Te meg azt mondod, hogy pszichológia és a gazdaság össze akarod hozni, mert ugye...
Még mondom, hogy te nem hoztam ebbe döntést, tehát uh-huh. ezért nem tudok ja, erről van. Nyilatkozni. Ezt nem tudom megmondani, hogy én most ezt fogom csinálni, vagy így terápiás foglalkozásokat fog tartani.
Most tulajdonképpen mégiscsak Erlangenben vagy, most itt vagy Magyarországon természetesen, eltelt egy év, ugye? Vagy fél év.
Fél év.
Aha. Hadd kérdezem, hogy mennyire vagy ott egyedül, vagy mennyire vannak ott társaid, mennyire van például olyan lehetőséged arra, hogy tulajdonképpen ismerkedj, barátkozhass, megismerd ezt a világot, mert azért azt mondod, ki akarod próbálni magad vagy önállóságban, akkor valószínűleg nem csak a stúdiumok fontosak, hanem ami mellette van.
Igen, az is fontos. Én egy evangélikus kollégiumban vagyok, uh-huh. és ez egy nagyon jó hely arra, hogy az ember barátokat találjon. Uh-huh. Nekem is itt több haverom lett már most, meg nem csak itt, hanem ez a Augustana főiskola. Ott laktam szeptemberben, az is egy Bajor kisvárosban van teológiai fakultás, és a kisváros neve Neuendettelsau, ahol szintén édesanyám is volt már tavaly.
Azt a település nevét mondd ki még egyszer.
Neuendettelsau.
Csak azért, mert
szép, nehezen. Nem?
Igen, nagyon szép, igen. Igen.
Igen. És ott laktam szeptemberben egy hónapot, mert akkor diakóniai munkát csináltam, ugyanis az egyetem az októberben kezdődik. Én meg kimentem már szeptemberben, hogy kicsit szokjam a német légkört, de előtte meg Angliában voltam augusztusban.
Aha.
Szóval így... Igen, most
csupa önálló kaland.
Csupa önálló kaland, és más kultúra megismerése, ami nagyon érdekes, és egy tök jó, tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézzen bele, lessen bele, hogy ők hogy élnek, mit gondolnak a világról, hogy gondolkoznak, hogy állnak a másik emberhez, az idegenhez, és ebből szerintem sok hasznos tapasztalat, meg következtetés.
Ez tartozott egyébként az a kérdésem is, tehát meg is először kicsit, hogy egyáltalán téged hogyan fogadtak, például ez a diakóniai munka egészen konkrétan mit jelentett, mit kellett csinálnod?
Hát ilyen hátrányos helyzetű gyerekeken segítettem.
Uh-huh.
Ez szintén az evangélikus egyház szervezésében volt, és ott már, tehát ott egy komplett ágazat specializálódott gyakorlatilag erre a diakóniára, és ott hát olyan gyerekeken segítettem, vagy foglalkoztam velük, akik a szüleik nélkül nőnek föl.
Tehát árvák?
Ez így nem teljesen igaz, ugyanis többeknek élnek a szülei, és találkoznak is velük, csak mondjuk két hetente vagy havonta.
Tehát állami gondozottnak számítanak itt Magyarországon,
igen,
ha azt mondanám.
Azt mondanám, igen.
Igen, igen, csak olyan szüleik tudtával vagy akaratával vannak től, tehát hogy el van véve a szülőktől, az a kérdés.
Ezek
a
gyerek. El vannak véve.
Akkor gyakorlatilag gyermekvédelem.
Gyakorlatilag igen.
Uh-huh. És akkor ott kellett nekik segíteni, igen. Mit csinálni.
Hát én ott voltam az előző, vagy első héten én... Hát ott az érdekesebb volt, mert én ott velem egykorúakkal voltam,
aha.
És az nagyon furcsa is volt, hogy én majd hogy fogok a velem egykorúakkal itt, vagy őket fegyelmezni, vagy nem tudom, tehát és én milyen tekintélyem lesz. És azt kellett hazudnom, hogy én 22 éves vagyok, úgyhogy 19, és voltak, mondom, ilyen 18-19 éves gyerekek. De aztán végül megoldottam azt is, és aztán ezt követő időszakban meg kisebbekkel voltam, és az már sokkal könnyebb is volt. Nem mondom, hogy sokkal könnyebb volt, mert nyilván ilyet nem lehet mondani, de könnyebb volt, és azt élveztem, ők ilyen 11-2-3 éves gyerekek voltak, akiknek segítettem mondjuk leckét írni, vagy velük együtt tanultam, vagy velük együtt sportoltam, és egy nagyon hát érdekes, érzelmileg nem túl könnyű időszak volt, de azt gondolom, hogy kellett ez. Szóval egy érdekes tapasztalat.
Engem az érdekel, mert ugye pszichológia szakon is készülsz, és hogy oldottad meg a te korosztályoddal azt a helyzetet? Azt mondtad, hogy megoldottad. Végül is mit csináltál? Azt mondtad, hogy 22 évesnek kell mondanod magadat, de ezen kívül hogy tudtad elérni azt, hogy mondjuk figyeljenek rád? Hogy együtt tudjál velük működni. Most itt nem is a fegyelmezésről beszélek, hanem valószínűleg nem ez a legfontosabb, hanem hogy együtt tudjatok működni.
Ja, hát ott nem nekem kellett fegyelmeznem, de...
Mit csináltál velük?
Hát én próbáltam egy... Ugye, hát nyilván itt ebben a... Én ott nem is töltöttem olyan sok időt, de hogy abban a korosztályban, mint ahogy általában a kamaszok is azért kicsit... maguknak valóbbak, tehát így jobban a szobájukban el vannak, vagy a városban csavarognak. Ezért ők kevesebb időt voltak ott, mint a kicsik. De próbáltam mindenkivel úgy beszélgetni, egy-egy kedves szót hozzájuk intézni, és találtam is egy-két meghallgató fűre, akivel meg hát igazából beszélgettem meg együtt játszottunk. Tehát nem kell semmi, tehát nem én találtam fel a spanyol viaszt, én csak próbáltam szeretetteljesen viszonyulni uh-huh. hozzájuk.
Ez fontos, mert ha készülsz egy szakmára, akkor nem baj, hogyha megküzdesz minden korosztályra.
Igen.
Hát szerinted egy pszichológus, hogyha maga korosztályán idősebben foglalkozik, akkor vissza kell, hogy vonuljon?
Nem gondolom.
Oké, okay. Csak érdekelt, hogy amikor odaérkeztél, akkor megpróbáltál kapcsolatokat teremteni, és ott hagytuk abba, hogy barátok. Ugye egyáltalán hogyan tudod kitölteni azt az két egyetemi előadás közötti időt például, és azt mondtad, hogy van egy csomó haverod, és csomó dolgot csináltok ott. Miket csináltok ott?
Vannak jó haverjaim ott. Hát leginkább mondjuk sportolunk együtt, vagy együtt zenéltünk is már a kollégiumban. Én gitározom, tehát nem vagyok profi, de én nagyon szeretem. És egy például karácsonyi műsornál zenéltünk együtt, és akkor csináltunk egy ilyen karácsonyi műsort ott. És együtt énekeltünk, ott a Kolesz lakói, és ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Igen.
Végülis itt elhagytad Magyarországot, és az a kérdés, ugye itt a barátok és a társas környezet, ugye ott próbáltál barátokat találni, vagy szeretetteli környezetet találni, hagytál itthon például barátot?
Igen. Hát persze, hát itt, szóval ez egy nehéz része a dolognak, és ami sokszor eszembe is jut, hogy az itteni barátaim, meg a családom, meg az anyanyelvem, azok nagyon hiányoznak. De mondom, még nem végleges a döntésem, tehát simán lehet az, hogy én szeptemberben majd itt kezdek el járni egyetemre. Uh-huh. Ebből a szempontból nyilván azért az ott van. Szóval ez mindig ott van a fejemben, és ezt nem tudom sose teljesen elengedni.
A melyiket?
Hát már a például a családomat, vagy az anyanyelvemet, vagy stb. Igen.
Nem is kéri senkitől ezt, hogy
nem, ezt nem, szerintem sem. Nem is kell, meg igen. Szóval minden nap beszélek például a családommal.
Igen?
Aha.
Ez elég érdekes, mert a te korosztálynak számos tagját ismerem azért jó páran, mert azért ezeket nem biztos, hogy mindig favorizálják. Ha minden nap beszélgetünk már, annyit beszéltünk már eddig is, most mi újat mondjak még anyának, meg apának. Neked mindig van.
Van. Meg nem is az, hogy teljesen újat mondunk, hanem azt gondolom, ez egy fontos a stabil háttér, meg az érzelmi kapcsolódás. És nekem ebből a szempontból volt ez egy nagyon nagy lépés, hogy én nagyon kötődöm a családomhoz, nagyon szeretem a családomat. Uh-huh. Most ezzel nem azt állítom, hogy mások nem szeretik, hanem hogy nálam ez valahogy nem tudom, így, még egy nagyon-nagyon különös ez a kötelék, leginkább az öcsémhez, tehát nekünk nagyon jó a viszonyunk, a szüleimmel is nagyon jó a viszonyom, és hogy ennek ellenére én kimentem, mert ez a kíváncsiságom erősebb volt, meg a kalandvágyam erősebb volt, mint az, hogy a minden áron a családommal legyek minden időben.
Mondtad az öcsédet. Az öcséd mit gondolhat szerinted arról, hogy te elhagytad itt az ő szülői fészkét, vagy az ő családi világát például? Hogy fogadta?
Hát igazából szerintem jól fogadta. Aha, tehát ő nincs benne semmilyen sértődés, vagy irigykedés, nem. Aha. Nem. Szerencsére azt tudom mondani, hogy az öcsémmel való kapcsolatomban az irigykedés az gyakorlatilag sose volt jelen.
Aha.
És ez sokan nem tudják elképzelni, de ez valóban így van.
Nem is emelitek fel egymásra hangotokat?
Hát nem szoktunk így üvöltözni, leginkább humorizálunk meg nem tudom, így próbálunk a másikból néha viccet csinálni, de nem, tehát nem, nincs agresszió.
És ki a főnök? Ki az, aki meghatározza a viszonyt? Ki a domináns?
Hát nem tudnék egy főnököt mondani, szerintem, nem tudom, bizonyos dolgokban ő, bizonyos dolgokban én.
Miben jobb, mint te?
Például hát azt tudom mondani, hogy szerintem neki a szellemi képességei erősebbek, mint nekem.
Ez mit kell ezen érteni?
Ezen azt kell érteni, hogy nagyon gyors az agya, és nagyon, tehát tényleg kiemelkedő képességű. Én nem gondolom magam buta embernek, de ő tényleg kiemelkedő képességű. És mondjuk az ilyen természettudományos tantárgyakat is nagyon jól tanulja, amiben én nem voltam mindig olyan jó. Én szorgalmas vagyok és voltam, meg remélem leszek is. Igen. Például ebben ő jobb. De én ezt elfogadtam, és nincsen bennem irítség.
A Kapott Ifjúság Segítő Magazinban Vas Miklóssal arról kezdtük el beszélgetni, hogy ő vajon miért pont arra indult el, mert hisz ő útközben van, felvételt nyert ugye Magyarországon egy egyetemre, egész pontosan a Pázmány pszichológia szakára, de inkább Erlangenben, Nürnberg melletti kis egyetemvárosban tölti az idejét, immár fél éve angol és szociológia szakra jár, de igazából önállosodni ment. Azt mondja, hogy önállosodni akar, mert el akar szakadni egy kicsit az erős családi köteléktől, ugye? Ezt jól mondom? Vagy legalábbis attól a köteléktől, ami téged gyerekkorba tart, ugye így is lehetne mondani, hogy rosszul közelítem? Miért kell elszakadni? Jó. Miért kell?
Jó a megközelítés, de igen, tehát önállósodás a cél, és az, hogy...
Miért itthon megmondják a szüleid, hogy mit kell
csinálni? Nem.
Mitől kell?
Nagyon nagy szabadságban élek. Tehát a szüleim nem szabnak meg így határokat. Inkább az tehát bennem volt egy ilyen kíváncsiság, hogy egy erőpróba, ez a helyes kifejezés, erőpróba, hogy mire vagyok én egyedül képes.
És most már mit gondolsz magadról eltelt fél év után? Össze tudod hasonlítani azt a egykori Vas Miklóst, aki innen elindult Magyarországról, a mostanival, hogy van-e valami változás? Érzékelsz-e különbséget magadon?
Biztos van változás. Szerintem ezt mások jobban meg tudják mondani, mint én. Van. Hogy mi. Hát az mondjuk egy jó dolog, hogy csomó mindent meg tudtam oldani egyedül, és hogy az egy jó, ad egy fajta, hát ilyen magabiztosságot, hogy ezt is meg tudtam oldani, ezt is.
Mik ezek az esztisek, ugye, már hogyha...
Hát például az egyetlen az, hogy szállása legyen az embernek, hogy az egyetemre, ha szeretne járni egyetemre, akkor oda bekerüljön, na hát azért a német bürokrácia tengerében el lehet veszni. Tényleg, nem egyszerű, legalább olyan, mint a magyar, szóval...
Tényleg?
Igen, nagyon... hát az egy, önmagában az egyetemi jelentkezés, az egy több hónapos procedúra, hitelesítetni kell több papírt, aztán újra hitelesítetni kell, le kell pecsételni, elvinni közjegyzőhöz, onnan azt kipostázni, amikor már kint voltam, még ott is be kellett vinni több ilyen hivatalba, és na szóval ez nagyon nehéz, tehát aki ilyenben gondolkozik, hogy kintanulás, Németországban kintanulás, főleg én most erről az egyetemről tudok nyilatkozni.
Persze.
Hát akkor ez gondolja bele ezt is, tehát nem könnyű az eleje.
Értem, ettől a nehéz ügyintézéstől, meg mindenfajta eljárástól, ugye erről beszélsz?
Erről beszélek, igen. Igen. Meg nyilván azért érzelmileg se egy könnyű dolog, hogy egyik pillanatra a másikra így elszakadsz. Mások vagyunk emberek, szerintem mindannyian. Van az a típus, aki, mint az egyik jó barátom is itt a kollégiumban, aki tényleg olyan, hogy ahol leejtik, ő ott érzi jól magát, de én nem teljesen így vagyok, tehát ez én inkább ennél zárkózottabb ember vagyok, de ő tényleg nagyon, nagyon érdekes figura, nagyon, nagyon szórakoztató, tehát ő például érettségi után ő egy évig bejárta egyedül biciklivel Európát, egész Európát, és ez egy nagyon komoly dolog, sátorozott és a hidegben, a hóban kiszolgáltatva. Erre mondtam neki, hogy én ezt nem merném bevállalni, de azt meg bemertem vállalni, hogy én is egyedül vagyok kint, és hát én nem egy sátorban, hanem egy fűtött kollégiumi szobában, de igen.
Saját szobád van?
Igen.
Egy önálló saját szobád van?
Igen.
Hát ez nagyon jó.
Ez teljesen jó, igen.
Aha. És hogy mondjam, ez az önállósághoz tartozik, hogy főzöl, meg mosol, meg mindent magadra.
Igen, persze.
Tehát ennek a feltételei megvannak ott természetesen.
Meg.
Aha. De tudtál előtte is főzni?
Valamilyen szinten, igen. És most se vagyok egy séf, de szeretek. Ja. Aha. Nincsen.
Tehát tudsz magadról gondoskodni.
Tudok, igen.
Keresem a különbséget, és össze tudod hasonlítani azt a világot, ahol vagy, azzal, honnan indultál. Tehát mi a különbség a magyar és a német valóság között?
Olyan óriási különbségek nincsenek.
Persze.
A németekkel azért nekünk azonos a kultúrkörünk, és többé-kevésbé a gondolkodásunk is. Tehát azt tudnám mondani, hogy itt, aki mondjuk kimegy Bajorországba, az ne arra számítson, hogy egy teljesen eltérő dolgok várnak, tehát én nem Indiában vagyok, mondjuk.
Világos.
Ami mondjuk különbség, azt abban keresném, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon vicces jelenség, hogy a német emberek azok egy bizonyos szintig nagyon nyitottak, de aztán már nem tudsz valahogy áttörni egy falat. Tehát bizonyos szinten megzárkózottak is. Tehát nagyon befogadóak, nagyon, nagyon aranyosak, de ők mind úgy szocializálódtak, hogy van bennük egy szerintem sokakban egy ilyen zártság, hogy ők úgy is kommunikálnak, meg például nem annyira, tehát nem beszélnek mondjuk annyira hangosan, nem érintik meg egymást annyiszor, tehát ezekre mondjuk így oda lehet figyelni.
Bajorországról beszélsz?
Én most róluk beszélsz. Tehát arról a környezetről beszélek, ahol vagyok, arról az egyetemi környezetről, a diákokról, stb. Igen.
Érdekes, amit mondasz, mert a sokak számára például meglehetősen, nem is mondom, hogy harsogó, de sokkal hangosabb és sokkal életvidámabb világokat lehet hallani, hogyha Bajorországról beszélünk, te meg azt mondod.
Ja, ne, ez egy életvidám hely, tehát nincs, meg azt gondolom, hogy a bajorok, azok a németek, tehát a Németország mondjuk egy...
A német világban,
egy észak vagy kelet-némethez képest sokkal harsányabbak, vagy sokkal közvetlenebbek. De hogy, és ezért is azt gondolom, hogy ezért is van egy ilyen kapcsolódási pont, mondjuk Budapesttel, ha lehet így fogalmazni, vagy Magyarországgal, és de nyilván, tehát annyira én még fél év alatt nem is mernék, meg nem is szeretnék én a német néplélekről nyilatkozni,
nem, csak a benyomásaidról beszélünk, tehát nem ez egy ismeretelméleti történet, amit most csinálunk, hanem a te benyomásaid, és ugye eltelt fél év, és azt próbáljuk összetenni egymás mellett, mi a különbség, miben más ez a világ. Mit ad neked ebben az értelemben ahhoz, hogy továbbra is önálló legyél, vagy még önállóbb ennél? Van ennél önállóbb állapot, mint amit most elértél?
Biztos van.
Biztos. Mi kell ahhoz, hogy azt nevezd magadnak, hogy most akkor tényleg önálló vagyok?
Nem tudom, én most amúgy önállónak gondolom magam.
Tehát itt nincs már a legfelsőbb fok, ugye? Ez most már önálló vagy.
Azt gondolom, igen.
Tehát most elérted a célodat.
El.
Akár maradhatsz is, vagy akár mehetsz is, ugye?
Igen.
Tehát tulajdonképpen elérted, amit szerettél volna.
Hát fogalmazhatunk így, igen.
Igen. Ez nagyon jó. És akkor mostantól kezdve az a feladat, hogy eldöntsd, hogy milyen szak felé mész. És ugye ez alapvetően a pszichológia,
igen.
De mellé még egy csomó ismeretet össze akarsz szedni.
Igen, pontosan.
Értem. És akkor ebben az értelemben mégiscsak jók a szociológia órák, meg minden más, mert olyan fajta ismereteket hozó szedsz föl, amit esetleg talán itthon nem is lehet hallani.
Uh-huh. Igen. Meg arra is nagyon kíváncsi voltam, hogy tehát nekem nem csak azért mentem ki Angliába se, meg Németországba se, hogy én ott a nyelvet megtanuljam, hanem nagyon szeretném ott az ottani embereket megismerni, és az ő gondolkodásmódjukat megismerni. Tehát engem ez nagyon-nagyon foglalkoztat, nagyon érdekel, hogy más kultúrákban, más országokban az emberek miért úgy gondolkoznak, miért úgy hoznak meg egy döntést, hogy visszanyúlnak az embertársaikhoz, és az általános felfogás, meg a légkör. Tehát nyilvánvaló, hogy teljesen más, ha az ember ott él valahol egy-két, vagy fél évet, egy évet, mint hogy oda megy három napra nyaralni.
Aha. Hát ezért is kérdezem, hogy érzékelsz-e különbséget, meg azonosságot, és az azonosságról elég sokféleképpen beszéltél. Mert ugye ugyanakkor az a helyzet, hogy most már ugye többé-kevésbé önállónak nevezhetünk téged, tehát önállóan tájékozhatsz ebben a világban. Látsz-e valami, ami feltűnt, valami érdekes, vagy újdonság, vagy amit nem is gondoltál volna, amikor kimentél, hogy ez ilyen?
Hát sok érdekes dologgal találkoztam, és hát most konkrétan egyet nem tudnék megnevezni, hogy na ez volt az, ami teljesen más, vagy ami nagyon-nagyon meglepődtem. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy azon a... Én tudtam... Mert jártam már édesanyám révén Németországban, ráadásul ebbe a Bajor régióban, ugye három hónapot volt ott egy ösztöndíj keretében, és meg hát én is voltam már ugye a csereprogrammal, meg Németország más részén, én Mainz mellett is voltam, ott kezdődött az egész, 15 vagy 16 évesen mentem ki oda, és akkor dolgoztam két hetet. Tehát innen ez a kiinduló pont, és akkor innen aztán jött a csereprogram, aztán jött az édesanyámnak ez az ösztöndíj lehetőség, ott meglátogattam, és tehát így épült fel, lépésről lépésre, és többé-kevésbé nyilván már megismertem azért a német embereket, de hogy az nekem egy nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy az elején, mondjuk ott szeptemberben, ezen az augusztán a főiskolán laktam, egy kollégiumban, és ott ugye teológusok vannak, evangélikus teológusok, és velük nagyon jóba lettem. És tényleg az, hogy pár nap alatt tök jó kapcsolatba kerültünk, és például együtt fociztunk, együtt zenéltünk, de ami még egy érdekes dolog, hogy én ott elkezdtem foglalkozni egy Szíriából menekülő családdal, és egy 7 éves kislányuk van, és akkor őt kezdtem el így, neki segítek a német tanulásban. Uh-huh. Tehát azt gondolom, ez így a legpontosabb, én nem mondanám azt, hogy én német tanár vagyok, mert még nincs tanári diplomám, meg nincsen végzettségem, segítek a kislánynak a német tudását fejleszteni.
És ez tetszik neked?
Ez tetszik amúgy, igen. Igen.
Egy rejtett pedagógus is vagy ezek szerint.
Hát, ja. Igen. Szóval ilyen gyerekekkel sokat foglalkoztam, meg már több fajta irányban is, tehát én itthon is több táborban voltam, ilyen táborosztató, ilyen tenisz, meg foci táborban, aztán kint Angliában is ilyen tevékenységet csináltam, tehát ott is egy sporttáborban voltam, és ott annak még az volt így az egészben a plusz, hogy ott is szintén azért hát nem az összes, de egyes gyerekek hátrányos helyzetűek voltak szintén. És aztán ugye elmentem szeptemberben Nürnbergbe, és akkor ott is csináltam ezt a diakóniai munkát, ami szintén gyerekekről szólt. Uh-huh. Oktatom ezt a kislányt is németül, és igen, és volt, hogy még ott kint is oktattam teniszt, az végül is most már így, most úgy néz ki, hogy ez... Egy időre nem megy tovább, de, de majd meglátjuk még, mit hoz a jövő.
Milyen feladatod van előtted? Mi van rád? Mert ugye nagyjából azt mondtad, hogy elvégezted a dolgodat, önálló vagy. Tanulgatsz egy kicsit,
mondjuk. Jó, hát nyilván azért ez túlzás, hogy én most az én önállóságom, vagy önállósodásom befejeződött, de egy nagy lépést tettem ez irányába.
Mikor fejeződik be akkor?
Hát én azt most még nem tudom.
Mi kell ahhoz, hogy befejeződjön? Mikor mondod azt, hogy akkor most már tényleg be van fejeződve?
Hát nem tudom. Ezt nem tudom megmondani.
Mert most. Akkor én szívesen mondanám azt, hogy befejezted, ha meg tudod mondani, hogy mikor mondod azt. Vagy ez mindig folyamatos?
Szerintem ez egy folyamat. Igen. Úgy érik az ember, és akkor az érési folyamattal ez az önállósodás is valahogy összekapcsolódik, összefügg.
Jó, csak azért mondom, mi a feladat előtted, mi vár rád? Mert ugye most szeptember, most már március 23-a van, 26-a van, hogy mi a következő hetek, hónapok, évek feladata számodra? Mert azt tudom, hogy el kell majd döntened, és nagyjából el is döntötted, hogy a pszichológia felé már halasz, de ez mikor és hogy fog eldőlni? Mi van előtted?
Hát ugye most a következő fél évben folytatom így a tanulmányaimat, és... ez alatt meghozom a döntést, hogy hazajövök-e, vagy kint maradok. Ez most a fő.
Világos.
Ez az elsődleges, és azt, hát ebben a fél évben még fogok dolgozni is az egyetem mellett, és csinálom tovább ezt az oktatást is. Uh-huh. És igen, tehát most nem... Most ezek a fő projektek.
Izgalmasat mondtál, mert most az elkövetkező időben fogod eldönteni, hogy mész vagy maradsz. Ez nem egy kis döntés.
Hát nem.
Ez egy nagyon nagy döntés.
Igen.
És milyen szempontok lesznek, ami arról szól, hogy melyik oldalra álljál? Vannak-e olyan előre kitalált szempontok, hogy ha ilyen, akkor itt maradok, ha ilyen, akkor nem maradok?
Hát vannak egyes szempontok, amik nyilván szerepet játszanak.
Aha.
Ilyen például a családom, ilyen például az anyanyelv, ilyen a barátaim, tehát ezek például nagyon erősen hazahúzó dolgok. Meg az is egy kérdés, hogy a szakmámban, majd a jövőbeli szakmámban, fogalmazunk így,
igen.
Ha én pszichológiát tanulok, és jó esetben még el is végzem, akkor én most azt gondolom a mai fejemmel, hogy azt az anyanyelvemen tudnám a legmagasabb szinten űzni.
Azt hiszem, ebben sok szakember veled egyetért. Tehát sok szakember azt mondja, hogy anyanyelven érdemes lelki folyamatokról beszélgetni. Egyszer egy svájci kollégával beszélgettünk erről, akinek nem az a nyelve az, amin végül is végzett pszichológusként, és meglehetősen sokat kínlódik. Sokat kínlódik nem csak a kiejtéseken, egyáltalán azokon, hogy azok az a nyelvi gyökér, ami gyakorlatilag egy emberben benne van, az ilyen nyelvtanulásunkon keresztül eltörik, vagy valami módon átalakul, megváltozik, és ő ezzel sokat küzd például.
Igen, ez egy nehéz kérdés, és ezért mondom, hogy még nincsen 100%-os döntés. Most tényleg hagyom, nyitva hagyom a szemem, és nagyon sok dologért nagyon hálás vagyok, hogy tényleg nagyon intenzív ez a nyelvkurzus, ha lehet így fogalmazni, és nagyon sok, tehát több, azért is nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sok embert ismerek meg, nagyon sok különböző embert, és azt gondolom, hogy ez majd a jövőbeli szakmámban ez jól jöhet.
Igen, azt keresünk meg, hogy jó döntés arról szól-e, hogy az ember megemeli valahogy a döntés, ugye? Az a jó döntés, amikor az embernek hozzáteszi az életéhez, a döntéssel erősödik az ő iránya, az ő létezése, így van. A rossz döntés az pedig az, hogy kicsit úgy érzed, hogy kimaradsz valamiből, vagy elveszítesz valamit, ugye?
Igen, igen.
És hogyha így közelítjük a dolgot, akkor az a kérdésem, hogy most melyikkel járnál jól? Ha itt maradnál, és mihányszor kimehetnél Németországba, vagy Németországba élhetnél, és ugye hazajárnál mindenféle referenciák miatt.
Hát ez egy érdekes kérdés. Erre most nem tudok egy át vagy bét mondani.
Aztán nem is azért tettem.
Hát szerintem mindkettőnek vannak előnyei, meg hátrányai is. Nyilvánvaló, hogy az egy nagyon nagy, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy helyzeti előny lehet, ha valaki fiatalon egy más kultúrát, egy más gondolkodásmódot és más embereket ismer meg.
Világos.
Ezáltal nyitottá válik a világ számára. Én most nekem ez a fő célom, és az, hogy ne legyek beszorítva, és ne legyek, tehát tényleg ez a beszorítás érzés ne legyen, hanem hogy az a szabadságom meglegyen, hogyha ha szeretném, akkor meglátogatom a német haverjaimat, német ismerőseimet, velük vagyok, nem tudom, egy-két hetet. Ha szeretném, akkor bepályázok ott egy ösztöndíjra, mert a nyelvtudásom lehetővé teszi, hogy én ott tanulhatok egy évet. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ajándék.
Amivel lehet, hogy élni kell. Lehet, hogy nem. Hadd kérdezem, hogyha el tudod magad képzelni mondjuk 5 vagy 10 év múlva?
Hát, de amúgy ezen sokat nem gondolkozom, hogy mi lesz 10 év múlva.
Nem? Mennyire látsz előre?
Fú. Próbálok sok mindent megtervezni, próbálok tényleg azt, hogy azt gondolom, hogy amit csinálok, abban törekszem a legjobbra.
Értem.
És ezért nem tudom még most pontosan megmondani, meg szerintem nagyon kevesen tudjuk megmondani, hogy most mi lesz velünk 10 év múlva, vagy ha én mondok itt valamit, hogy velem mi lesz 10 év múlva, lehet, hogy akkorát fordul a világ velem, hogy aztán valami teljesen más végkifejlet.
Ez így van, de hát attól még álmodni lehet, meg fantázián lehet, meg tudod, egy kicsit mindig az ember, mikor álmodik, előre álmodik, az olyan, mint egy különös erő, ami arról szól, hogy abba az irányba húzza, viszi az embert. Aztán nem biztos, hogy az lesz belőle, de az a vízió, az mindig erőt ad az embernek, az igazi vízió. Azért kérdezem, hogy van-e víziód előre, és milyen messzire látsz. Látod magad 5 év múlva? 4 év múlva? 3 év múlva? Jövőre?
Hát mondjuk 5 év múlva, vagy... Igen. Hát igen, 5 év múlva, hát jó esetben akkor fejezem be az egyetemet.
Jó. Ha befejezed az egyetemet, és leszünk még olyan helyzetben, hogy tudunk rádiózni, tisztelettel meghívnálok egy újabb beszélgetésre.
Nagyon szépen, jó? Köszönöm.
Hogy mit végeztél, mi történt
jó,
ez egy
alatt. Jó.
És akkor már azt a részét nem fogjuk vizsgálni, hogy mennyire vagy önálló.
Hát az már nem.
De az biztos, hogy mennyire sikerült megerősödnöd abban, hogy mit szeretnél csinálni.
Jó, oké.
Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy
én beszélgettünk. Én köszönöm a meghívást.
Nagyon izgalmas volt a beszélgetés, rengeteg érdekességet hallottam tőled, rólad, és remélem sok ember számára ugyancsak az volt.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Madarász Mátének is a technikai közreműködését. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András. Hallották, viszont hallásra.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile.